Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy együtt lehetek a testvérekkel. Kérném, hogy nyissuk ki a Bibliánkat, ha már említett római levélnél, és szeretnénk tovább római levélnek az üzeneteit átvenni az Urunk segítségével. Római levél, Pál levél a rómaiakhoz, második fejezet első versétől olvassuk majd az igéket. Kérem, hogy álljunk föl az igék meghallgatására. Pál levele a rómaiakhoz, második fejezet első versétől, a 16. versig olvassuk az igéket. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a haragnapjára, amikor Isten kihirdeti igaz ítéletét. Ő mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad, azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a gonoszságnak engednek, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongattatás vár minden emberi lélekre, aki a rosszat cselekszi, először a zsidókra, majd pedig a görögökre. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindazoknak, akik jót tesznek először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert Isten nem személyválogató. Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek majd el. És akik a törvény ismeretében vétkeztek, azokat a törvény alapján sújtja majd az ítélet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükben van írva, bizonysága ennek lelki ismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek titkait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük a te ígéret, és köszönjük azt, hogy Pál apostol által leíratott mindez. Köszönjük, hogy te akartad megosztani az emberekkel, és szeretnéd számunkra is világossá tenni, hogy te hogyan viszonyulsz ehhez a világhoz, hogyan viszonyulsz a benne levő emberhez, hogyan viszonyuljunk, és hogyan kell nekünk is helyesen viszonyulnunk embertársunkhoz. Urunk, kérünk, hogy így legyél közöttünk, szeretnénk, hogyha te igéd szólna hozzánk, és megítélne, és föloldozna a bűnbocsánat által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, a római levélben tapasztalhatjuk azt, hogy Pál apostol sok hosszú mondatot használ, most itt is elhangzott egy-kettő, elég sok összetett mondat van benne, de jó az, hogy ezek a mondatok sokszor önmagukat magyarázzák, azért ilyen kibővített mondatok, és azért szeretné ezt Pál apostol, hogy nagyon egyszerűen meg tudja fogalmazni számunkra, bár nagyon sokszor lehet, hogy olyan bonyolultá válik ezáltal. Mégis Pál apostol, ahogy a múlt héten olvastuk, úgy fejezi be az első fejezetet, hogy ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Egyetértéssel baj van. Azt imádkozta az Úr Jézus Krisztus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. A gonosztól. Gyerekkoromban, amikor a gonoszt hallottam, mindig valami olyasmit árult elém, minthogyha egy tárgy életre kelne és rám törne. Rám törne és valahogy bántani akarna engem. Bármilyen tárgy, legtöbbször egy ilyen állványt, egy ilyen bakot képzeltem el mindig, hogy az valahogy úgy életre kell, ilyen kecske-szerűen, és akkor egyszer csak elindul felém, és nem tudok vele mit kezdeni. Ilyen a gonosz. Nem tudom, hogy mi alapja volt ennek, hogy gyermekkoromban ezt gondoltam, de nagyon sokféleképpen gondolhatunk a gonoszra. Nagyon sokféleképpen kiábrázolódhat előttünk azt, hogy mi az, ami nekünk ártani tud. Mi az, ami nekünk nincs a javunkra, és annyira nincs a javunkra, hogy nem csupán fizikailag árt, hanem szellemileg árt, és elválaszt teljes mértékben az Istentől. És azt látjuk, hogy az ember nagyon sokszor elsősorban attól fél, hogy az ő teste épségben maradjon. A testünket sokszor féltjük, és vigyázunk rá, és nagyon sokszor készek lennénk föláldozni nagyon sok mindent azért, hogy a testünk, a mi egészségünk, a mi épségünk, az megmaradjon. És mégis az emberben a gonoszság, hogyha megjelenik, akkor elsősorban nem a testére hat, vagy a testén keresztül jelenik meg, hanem a lelkén keresztül. Azon keresztül a lelkünket használja föl, hogy a lelkünknek akarjunk jobbat. Persze összefügg a testünk és a lelkünk, és ezen nagyon sokat lehetne beszélni erről, és majd remélem, hogy a római levél kapcsán még sok lehetőség lesz is. De az ige azt mondja, hogy amikor mi valahogyan viszonyulunk a környezetünkhöz, akár a körülvevő világhoz, vagy az azokban levő bűnökhöz, akkor kétféleképpen viszonyul az ige alapján. Az egyik az egyetértés, hogy egyre inkább egyetértünk a dolgokkal, egyre inkább azt mondjuk, hogy hát ilyen az ember, nem tudunk mit csinálni. Ugye hozott ott említést Pál apostol arról, hogy milyen emberek vannak ez a 21 felsorolás, hamissággal vannak tele, gonoszsággal, kapcsisággal, rosszasággal, és a hívő emberben is megvan a kísértés, hogy egy kicsit föllazítsa ezeket a dolgokat. Emlékszek rá, kezembe akadtak olyan írományok nem régiben, hogy amikor a televíziózás megjelent, akkor, vagy a mozizásnak a lehetősége, akkor a hívő emberek hogyan viszonyultak ehhez, hogy ennyire a sátánnak az eszközét látták ebben, hogy ebből a csapból is a sátán fog ezután folyni, és hogy mennyire megrongálja az embert, és hogyha megkérdezném, hogy ki az, akinél ma nincs televízió, ki az, akinél nincs számítógép otthon, akkor úgy gondolom, hogy egészen kevés kéz emelkedne föl. Nem azért, mert a sátán beköltözött mindnyájunknak a lakásába, vagy éppen olykor még a hálószobájába is, a wifi az biztos, hogy ott is van, hanem az Úr azt akarja, hogy tudjunk ezekkel jól bánni. Arra akar minket fölkészíteni, hogy jelen van a világban, elérhető, de ezzel jól bánjunk. És a jól bánás az, hogyha nem értünk egyet, nem hígítjuk föl a mi evangéliumunkat, és nem mondjuk azt, hogy még ez is belefér, még ez is, meg még az is, tulajdonképpen minden belefér, ami emberi cselekedet, mert az Isten azért teremtette az embert az embernek, az ő képmására, hogy amikor az emberit kifejti, akkor tulajdonképpen az Istenit fejti ki. És mégis azt látjuk, hogy az ige azt mondja, hogy az egyetértés, a bűnnel való egyetértés elviheti az egyéneket, a keresztény embert, vagy akár egy keresztény gyülekezetet is, abba az irányba, hogy fölhigítja azt az evangéliumot, amit Isten tisztán akar szánni, és amit ami ellen a haragja föl fog lobbanni. Ugye a múltkor beszéltünk erről, Most pedig tovább megy az ige, azt mondja, ezért nincs mentséged, te ítélkező ember. Az egyik véglet, ha lehet ezt mondani, hogy egyetértünk vele, a másik véglet az, hogyha úgymond Isten székébe beülünk, és elkezdünk bírók lenni. Azt mondja itt az Úr, hogyha elkezdünk ítélkezni, akkor Isten képmásába akarunk úgy tetszelegni, Istenné akarunk úgy válni, hogy mi döntjük el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez a szó, hogy nincs mentséged, előfordul a 20. versben is, ahol azt olvassuk, láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain, az értelem a világ teremtésétől fogva, ezért nincs mentségük. Nincs mentségük azoknak se, akik fölhígítják ezt, akik egyetértenek a bűnökkel, és azt mondja, nincs mentsége az ítélkező embernek sem. Nincs mentsége annak sem, aki ismeri az Isten törvényét, és azt be akarja tartatni, vagy ő akar föllépni bírói szerepben. Nincs mentséged, igazolhatatlan a viselkedésed. Ugye ismerős az a szó, hogy igazolatlan. Nem tudom, hogy ki az, aki kapott ilyet valaha iskolában. Igazolatlan. Amikor nem tudjuk igazolni, és persze a diák azért nagyon élelmes, és vagy az orvos, vagy a szülő, vagy a ki tudja, hogy kicsodát próbálja elővenni, hogy valahogy igazolja az ő igazolhatatlanságát, de elfogynak ezek az eszközök nagyon hamar, aki erre rááll. És egy idő után kiderül, hogy tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy igazolva legyünk távol, hanem az a lényeg sok esetben, hogy távol legyünk. Pedig a legjobb dolog ott hangzik el egy olyan időskorú gyermek számára, ami elhangozhat, ahol igazoltan jelen kellene lennie. És testvéreim, azt mondja az ige, hogy nincs mentséged, nincs igazolásod, nem tud téged az Úr igazolni, amikor az embertársadat megítéled, mert önmagadban is megtalálod mindazt, csak éppen most nem te buktál le, ha lehet ezt mondani. Nem te vagy az, akit elő lehet venni valami miatt, ahogy elővették, emlékszünk rá, Jobot. Jobnak az életében van olyasmi, hogy itt most valamit kezdeni kellene. Szóval jöttek a barátok, hogy jó, meggyúrják Jobot, és kiderült, hogy igazándiból nem őket kéne elővenni, hanem ezeket a barátok kellett volna elővenni. Testvéreim, nagyon érdekes az, hogy Isten meg tudja mutatni az ő szeretteinek azt, hogyha valamit tervez tenni a világban, vagy ahogy itt beszél róla az ige, a harag napjára, amikor Isten kihirdeti az igaz ítéletét. Föl akar készíteni bennünket az Úr a harag napjára. De nem úgy készít föl, hogy mi elkezdjük az ő haragját képviselni ezen a világon, és elkezdjük az embereket megítélni bírói tekintélyt követelve magunknak. Mert ez csak az Úr tekintélye lehet. Ezért az Úr szeretné azt, hogy amikor ő kinyilatkoztatja az ő igéjét, akkor azzal mi jól és helyesen bánjunk. A Biblia elején kinyilatkoztatta az ő haragját egy családnak, egészen pontosan egy férfinek, Noénak. Emlékszünk rá, Noé mit kezdett el csinálni? Nem elkezdett valami tervet szőni, hogy hú, mi lehet most ezek után, hogyan tudunk itt megmenekülni, hanem az Úr elmondta az ő tervét is azzal kapcsolatban, hogyan tudja őt megmenekíteni. És jobb elkezdte cselekedni az Isten tervét, az saját és családja szerettei megmenekülésére. A Biblia tele van ilyen megmenekülésekkel. Ráháb, a nagy megmenekülő ott Jerikóban, vagy például, amikor Ábrahámnak azt mondja az Úr, hogy amikor beszélget az angyalokkal, hogy Ábrahám az én szolgám, aki hűségesen követ engem, hát ne mondjam el neki, hogy mi fog történni Sodomával és Gomorával. Elmondom én neki. És amikor tudjuk, hogy elmondja, akkor Ábrahám mit csinál? Jó teszed, Uram, azt kell neki, megérdemlik. Nem ezt csinálja, testvéreim, hanem mit mond? Hát ha 50 ember, ha lenne ott 50 ember, Uram, akkor könyörülj már meg rajtuk. vagy ha 45, kicsit lejjebb, 5-tel kevesebb ugyan, de 45, egészen lemegy 10-ig, emlékszünk rá? Amikor az Isten kinyilatkoztatja az ő ítéletét erre a világra, olyan embereknek akarja kinyilatkoztatni, akik az ő szívükben az elesettekért irgalommal akarnak viszonyulni. Nem úgy akarnak viszonyulni, hogy igenis, megérdemlik. Én úgy gondolom, hogy Noé ott a bárkában nem azon gondolkodott, meg azért adott hát, hogy Uram, de jó, hogy elpusztult ez a sok téged Isten gyűlölő ember, hanem nagyon fájt a szíve, hogy nem tudott többeket bevonni, behívni a bárkába, és nem tudott több ember megmenekülni. Ugyanígy Ábrahám is képes volt ilyen lelkülettel viszonyulni, aztán az Úr keres ilyen embereket, akiknek elmondhatja, hogy mi fog történni. Emlékszünk Sámuelnek, mit jelentett ki? Miért Sámuelnek jelentette ki Éli családjának az ítéletét, testvéreim? Én úgy gondolom, hogy két dolog miatt feltétlenül. Azért, mert Sámuel tisztelte és szerette Élit. Az Úr, amikor bennünket formálni akar, legtöbbször olyan embereknek jelenti azt ki, hogy olyan emberek által akarja ezt kinyilvánítani, akik minket tisztelnek és szeretnek. Emlékszünk rá, Sámuel másnap, amikor fölébred, akkor mit csinál? Kinyitja a templom kapuját, amit addig is csinált. Nem azt mondja, hogy Éli, mostantól velem beszél az Úr, légy szíves besorolódni ide a hátam mögé, aztán azt csinálni, amit mondok. Nem, mert az Úr, amikor kinyilatkoztatja az ő haragját, akkor azért teszi mindezt, mert szeretné, hogyha mi ezt úgy képviselnénk az embertársaink felé, hogy a megmentő szándék ott legyen bennünk. Persze, jöhet az javallat, hogy igen, de hát amikor Mózes meglátta, hogy ott lent vannak a völgyben, és lement hozzájuk, és annyira fölhergelődött az ő haragjában, olyan nagy szentség szállta meg, hogy rögtön kész volt még a kőtáblát is széttörni, akkor mikor van az helye és az ideje az ilyen jellegű szent haragnak? Hát testvéreim, az ige azt mondja, hogy amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el. Nagyon sokszor, amikor elítélünk valakit, mint ahogy Dávid is tette, akkor azért teszi, mert valami nyilvánvalóvá vált, viszont valami, ami láthatatlan volt, az mivel nem tudódott ki, ezért inkognitóban, vagy jobban mondva a bűneinket inkognitóban tartva, mi jöhetünk elő azzal, hogy az Isten haragját kérjük arra. Vagy megbotránkozhatunk azon, hogy mi milyen szentek vagyunk, és milyen alacsonyra kerültek azok az emberek, akik ilyen dolgokat cselekszenek. És testvéreim, mégis a mi Istenünk ezt akarja alkalmazni, hogy úgy viszonyul az emberhez, hogy kinyilvánítja, hogy lehet, hogy te most per pillanat nem buktál el benne, de te is nagyon sok mindenben vétkeztél már, és mindenre megvan a lehetősége a te életedben, hogy éppen abban elbuk. És testvéreim, nagyon sokszor, amikor valaki azzal akar védekezni, hogy ő milyen szent, vagy milyen sok szentséges dolgot megcselekedett, akár ilyen farizeusi lelkülettel, hogy mennyi minden áldozatot vállal az Úrért, akkor az Úr le akarja őt higgasztani, hogy nézd csak, a vámszedő vagy a farizeus ment el onnan az ő lelkével, megigazulva, inkább megigazulva. És azt látjuk, hogy a mi Istenünk erre akar bennünket fölkészíteni. Olyan emberek legyünk, akik bár tudunk különbséget tenni, és ugye ezért nincs mentséget, te ítélkező ember, és az ítélkezés, a megítélés az egy nagyon fontos dolog a hívő ember számára adatott, szétválaszt, külön választ, ezt jelenti elsősorban ez az ige, szétválasztani, külön választani a gonoszat, a helyestől, a helytelent, a jótól, és hogyha külön tudjuk választani, akkor kell azon az úton járni, amit a mi Istenünk mutatott be. Hogyan viszonyuljunk a világhoz, annak a csábításaihoz, és hogyan viszonyuljunk a világ embereihez, azokhoz az emberekhez, akik ezekben a csábításokban elbuktak, hogy mi magunk ne egy másik bűnben, az ítélkezés bűnében, a magasabb rendűség, vagy a másik ember tiszteletben, hiteletlenségben, tartásában bukjunk el. Tehát amikor ezt mondja, akkor olyan szívet akar számunkra adni az Úr, olyan lelkületűek legyünk, hogy amikor talán tudjuk is az ítéletet, mert Sámuel is megtudta, hogy elő fogom venni Élit és az ő házát, és ítéletet fogok rajta tartani. Emlékszünk rá, mi Élinek az első szava Sámuelhez, amikor fölébred? Mondj el nekem mindent, amit az Úr elmondott neked, az utolsó szóig, mert ha nem mondod el, akkor azok a büntetések, amiket elmondott, azok essenek te rajtad. Testvéreim, nem maradhatunk csöndben. Lehet, hogy a világ nem nagyon akarja hallani az ítéletet, viszont a kis proféták és nagyon sok helyen a Biblia beszél arról, hogy eljön az ítéletnek a napja. Azt mondja, te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára, amikor Isten kihirdeti igaz ítéletét. A harag napja, ugye a kis profétáknál fordul elő első sorban, Jóel, Ámosz, valamint Szofóniás könyvében, azt mondja, sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a hegyeket elborító szürkület. Aztán mondja Ámosz 5.15-ben, 5.18-ban, hogy jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják, minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos, majd pedig Zofóniás könyvében, Zofóniás 1.15-ben azt mondja, harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja, kürszó és riadó napja, a megerősített városok és a büszke bástyák ellen. Testvéreim, azt mondja a mi igénk, hogy azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Nem lehet megmaradni úgy törvénytelenül, vagy törvénnyel együtt. Ugye beszél itt arról, hogy a zsidóknak adatott a törvény, majd még inkább kifejti a 17. verstől következő alkalommal, hogyha foglalkozunk vele, hogy ha pedig a te zsidónak nevezed magad, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, mert tied a törvényben megtestesült ismered és igazság, ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod. Testvéreim, ott van a vágy az emberben, hogy amire eljutott, azt átadja. Tanárok szokták elmondani, akár hitoktatók is olykor, hogy hát nem úgy alakult az óra, ahogy elterveztük. Nem sikerült átadni azt, amit szerettem volna. Kizökkentettek a diákok, olyan viselkedésformát mutattak, amellyel nem tudtam átadni. Ott volt a szívemben a vágy, hogy átadjam mindazt, de nem voltam képes. Valami nem jól működött. És olyankor mit tud csinálni olykor egy tanár? Fölhevül a haragja, kiküld diákot, esetleg fenyíti, bünteti. Nagyon sok minden eszköz van azért egy tanár kezében, még akkor is, hogyha manapság úgy gondoljuk, hogy egyre kevesebb, mint mondjuk 30-50 évvel ezelőtt. De mégis az Úr azt akarja, hogy eljussunk oda, hogy fogalmazódjon meg bennünk is. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől? Vagy megvetheted jóságának elnézését és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? Testvéreim, az Isten jósága bennünket is megtérésre kell, hogy ösztönözzön, és olyan sokszor kiderülhet számunkra, sokszor talán nem az, hogy meg vagyunk-e térve, hanem az, hogy a megtérésünkhöz méltóan viszonyulunk-e az embertársainkhoz. Mert én úgy gondolom, hogy attól, hogy egy-egy viszonyulásunkban olyanokká válunk, mint azok az emberek, akik kiborulnak, mert egyszerűen szeretnének valamit átadni, bemutatni, megélni, és nem tudják ezt jól megtenni, mert nincs fogadókészség. Mégis a mi Istenünk azt akarja, hogy ő előtte boruljunk ki. Ő előtte, az ő jelenlétében tegyük le ezeket a terheinket, olyan jellegű dolgainkat, hogy amikor látjuk az Isten jóságát, és látjuk azt, hogy a világ mennyire nem jó vagy gonosz, akkor ne mi gyötrődjünk emiatt. Az Úr Jézus Krisztus elgyötrődött már a kereszten emiatt, és arra akar bennünket hívni, hogy még inkább az ő jósága a mi megtérésünkön, a mi megtisztulásunkon dolgozzon. Azon munkálkodjon. És mondja az ige, hogy ő mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni, mert Isten nem személyválogató. Testvéreim, amikor Isten ezt mondja, akkor elmondja azt is, amire nagyon sokan kíváncsiak, múlt héten is már érintettük, hogy nem lehet Isten személyválogató, hogyha csak Jézus Krisztus által lehet üdvözülni, akkor hogy fog üdvözülni az az ember, aki nem ismeri Jézust? Elmondja ez az ige szakasz nekünk, hogy amikor Isten megteremtette az embert, a csiráját már beleültette a jónak és a rossznak, a jó és a rossz megkülönböztetésének az életében. Hogyha megnézzük a 10 parancsolatnak az emberre vonatkozó törvényeit, tiszteld apádat és anyádat, azt látjuk, hogy aki nem ismeri Krisztust, és nem hallott róla semmit, az is tiszteli apját és anyját. Az is gyermekkorában tiszteli, aztán később, hogy hogyan alakul, azt nem tudjuk, de hogyha valaki egy társadalomban, bármelyik társadalomban ütlegelni kezdi például a szüleit, azt nincs olyan ember, aki ne ítélni el. Nincs olyan ember, aki azt mondaná, hogy igen, ez teljesen természetes dolog, ez úgy belefér. Vagy hogyha a gyilkosság, vagy éppen a házasságtörés, vagy éppen a lopás más tulajdonának az elorozása, eltulajdonítása, vagy éppen a hazugság, vagy éppen az olyan kívánalom, ami a másik felé egy haragot, egy gyűlöletet, egy gyilkos elszántságot vált ki, ez minden társadalom elítéli, és a világ társadalmai és a közigazgatás azt kell, hogy szolgálja, és ezt szolgálja a legtöbb helyen, hogy ezeket büntesse. Tehát arra akar nevelni, és az embernek a lelkében van erre egy rezonancia, és azt mondja itt az igénk, hogy mert ahogy amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Tehát Isten, amikor megteremtette az embert, akkor ezt az erkölcsi képességet beleteremtette. Ezt az állatokban nem teremtette bele, de az emberbe, minden egyes emberbe beleteremtette. És ezért nagyszerű dolog azt látni, hogy amikor valaki a hitnek a tudásában, vagy a hitben való előre haladásban benne van, akkor hogyan kell viszonyulnia azokhoz, akik talán az életük folytatásában olyan dolgokat cselekszenek, ami elítélendő, amit szét kell választani, és amit mi sokszor a gonosz besorolásába tennénk. Hogyan viszonyulunk ehhez, bírákká válunk, vagy pedig az evangélium olyan hordozóivá, akik ezeket, ha lehet így mondani, leleplezik, de a szeretet és a kegyelem fölajánlásával leplezi le. Mert testvéreim, az Úr erre akar bennünket elvezetni, és azt akarja, hogy így viszonyuljunk ezekhez az emberekhez. Az isteni ítélet, testvéreim, az ige szakaszunk szerint a törvényen alapul. Isten azt mondja, hogy el fog jönni a harag napja. Az Isten ítélete a törvényen alapul, és senki sem hivatkozhat teljes tudatlanságra ezek alapján, az igék alapján. Amikor az Isten elé oda fog állni az ember utolsó ítéletre, akkor nem hivatkozhat arra, hogy erről az égvilágon semmit nem tudtam. Testvéreim, mindenki úgy fog odaállni, hogy tudni fog róla pont annyit, amennyi elegendő lesz ahhoz, hogy az Úr helyesen ítélje meg az ő helyzetét, ezért mindannyian Isten igazságos ítélete alá fogunk esni. Aztán mondja tovább, hogy a természetes törvény ugyanúgy nem tudja megváltani az embert, mint ahogy a természetes vallás. A természetes vallásoskodás. Az, hogy valaki ismeri a törvényt, nem megváltás, nem elegendő még a megváltásra, hanem azt mondja, hogy akik dicsőség, tisztelet és békesség jut azoknak osztályrészül, akik jót tesznek. Döbbenetes az, hogy az Isten a cselekedeteket fogja nézni. Mi mit nézünk? Azt, hogy hogyan ítéljük meg az embertársunkat, azt, hogy mit cselekszik. Mert legtöbbször, amit cselekszik az ember, azt a belsejéből hozza elő. Amit mond az ember, az már a szívében megfogalmazódott, nem úgy jön ki, mintha soha nem mondta volna. Ezért az Isten a cselekedetei alapján fogja az embert megítélni, és ezért mondja, hogy ez az ítélet a törvényen alapul. Aztán a törvényen alapul a keresztény misszió is. Ugyanis, testvéreim, a törvény nem végzi, amíg a törvény nem végzi be bennünk leleplezését és megítélését a bűnnek, addig nem vagyunk felkészülve a megigazulás örömhírének meghallására. Az Úr megigazítani akar bennünket, de a törvényt fölhasználja, hogy az elégtelenségünket bizonyítsa. Nincs mentséged, nincs igazolásod, nem vagy védhető állapotban. És testvéreim, az Úr azt akarja, hogy amikor ismerjük és egyre inkább ismerjük ezt a törvényt, akkor úgy ismerjük, mint akik magunkra alkalmazzuk, mint akik a magunk kontrolljának tekintjük. És amikor másokra alkalmazzuk, akkor viszont a igazság érzetünk a szeretetben, a tiszteletben és másoknak a nem kárára, vagy a másik szóval, ahogy vissza lehet adni, nincs mentséged, te ítélkező ember, amikor az embertársadat kárhoztatod. Amikor kárhoztatod, nincs mentséged. Aki kárhoztat, az maga is el van kárhozva. Ugyanis egy valaki a vádló, aki kárhoztat, az pedig az Sátán. Aki kárhoztat, az maga is a kárhoztatás állapotában van. Testvéreim, nem a kárhoztatást kéri tőlünk a mi Istenünk. Nem ezt a típusú ítélkezést kéri tőlünk, hanem azt kéri, hogy mentségünk legyen, azaz, mivel az Isten jósága megtérésre ösztönöz, térj meg, és akard a másik ember társadban is a megtérést munkálni. És testvéreim, erre a megtérés munkálásra vagyunk elhívva. A törvényen alapul a keresztény misszió, mert semmi más nem munkálhatja a megtérést, csak az Úr Jézus Krisztusnak az elfogadása, az ő testének, vérének a megtöretése által. Adja az Úr, testvéreim, hogy amikor a mi életünkben ott van az a vékony mesdje, hogy ne is igazodjunk ehhez a világhoz, ne egyet értsünk különböző dolgokkal, és beemeljünk a mi életünkbe, de ne is kárhoztassuk, ne is az legyen a célunk, hogy az embertársainkat és a bennük levő bűnt mi akarjuk kárhoztatni, hanem adjuk oda az igazságosan ítélőnek. Jakab Júdás levele foglalkozik azzal, hogy amikor Mihály arkangyal Mózes teste fölött csatázott az ördöggel, és hát nem győzött egyikőjük sem, akkor mit mondott Mihály? Azt mondja az arkangyal, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Ő viszonyuljon hozzád helyesen. Nekünk nagyon sokszor nem a bűn ellen kell küzdenünk, hanem nagyon sokszor a sötétséget nem tudjuk eloszlatni a mi kezünkkel. Egy valami adatot meg számunkra, hogy fényt gyújtsunk, hogy só és világosság legyünk. Nem az a cél, hogy a sötétséget elhesegessük, és bebizonyítsuk, hogy mennyire sötét, hanem az a cél, hogy a fényt meggyújtsuk, és ezt a fényt helyesen hordozzuk, adja az Úr, hogy így legyen. Amen.